reggeli személy.
Bokros Lajos közgazdász, jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Hogy mondjam, a rossz hírre csak rossz hírek jönnek, és arra is rossz hírek jönnek. Minden héten beesik valami, hogy az ember figyeli, hát ilyen kívülállóként, amilyen én vagyok, hogy hol az ipari termeléssel vannak problémák, hol az exporttal, most pedig a beruházások estek vissza valami egészen durva módon. Azt hiszem, hogy a szezonális kiigazítással együtt több mint 14%-kal, ennélkül 16,8, majdnem 17%-kal. És hát ez valami rendkívül rossznak ígérkezik, miközben hát ugye a kormány évek óta reménykedik abban, hogy hát a következő majd egy ilyen 4%-os növekedést hoz, meg a magyarok elkezdnek végre költeni, de nem kezdtek el még eddig, illetve hogy amit az elektromos autó piacán a kormány bevállalt, valami egészen vagány módon az majd működni fog, de nem működik. Gyakorlatilag szinte semmi nem működik, egy dolog működik még, amennyire látom, a hitelpiac, ahol Magyarország nyakló nélkül veszi fel a hiteleket, sajnos nem mindig tudjuk, hogy milyen kamatokkal, hát itt persze a kínaira gondolok, ami egészen fura történet. Fölvetünk 1 milliárdot euróban, majd odaadtuk Észak-Macedóniának? Nem értem. Ön érti?
Szerintem lépjünk hármat hátra, mert nem érdemes erre az egy témára, hogy kínai hitel túl sok időt fordítani, ugyanis, hogyha belegondolunk, a magyar bruttó hazai termék az 2200 milliárd euró. Na most ehhez képest egy 1 milliárd eurós hitel az nem tűnik soknak, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy egyébként a magyar adósságállomány az 75%-a a bruttó hazai terméknek, tehát akár úgy is lehet fogalmazni, hogy minden évben lejár jóval több, mint amennyit most felvettünk, tehát a újonnan felvett hiteleknek semmi más célja nincsen, mint a régebben felvett, most lejáró hiteleknek az úgynevezett kiváltása, refinanszírozása. Másrészt a hiteleknél nem lehet ezt így megpántlikázni, hogy na most ezt erre vettük föl, és arra költjük. A legtöbb esetben a hitel az ilyen általános hitelfelvétel, ami a magyar gazdaság egészét finanszírozza. Más kérdés, hogy azt el lehet költeni jól, meg el lehet költeni rosszul. A magyar kormánynak a fő problémája az, hogy ez egy nem növekedő, stagnáló, leszakadó gazdaság, most már évek óta. Az Európai Unión belül számunkra eltűnt az a perspektíva, hogy fölzárkózunk az Európai Unió életszínvonalára, termelékenységi színvonalára, versenyképességi színvonalára. És ez részben köszönhető az ön által említett téves és pazarló beruházás politikának, amelyik ugye túl nagy hangsúlyt helyezett bizonyos olyan termékek gyártására, amelyikről azt hittük, hogy majd szárnyalni fog, ilyen az autógyártás, ilyen az akkumulátorgyártás. És itt egy jelentős megtorpanás figyelhető meg, nem csak a német gazdaságban, aminek a különös jelentősége az, hogy nekünk az az legfontosabb exportpiacunk, hanem az egész gazdaságban. Tehát Svédország is nagyon sokat befektetett mondjuk akkumulátorba, Kína is befektetett rengeteget, az Egyesült Államok is, és most ezeknek a befektetéseknek a jelentős részét bezárják és jegelik, mert az a remény, hogy talán 5 év múlva majd újra jön egy ilyen lendület a úgynevezett elektromos vagy villanyautók piacán, de addig ezek egy úgynevezett elsüllyedt költségek, amik pazarlás vagy hatékonytalan beruházás címén foglalhatók össze. Tehát hiába magas Magyarországon egyébként a beruházási ráta, hogyha azt olyan termékek, szolgáltatások fejlesztésére fordítjuk, aminek aztán nincs piaca. Ráadásul ezeknek a fejlesztéseknek a túlnyomó többségét az állam eszméletlen mennyiségű költségvetési támogatással egészítette ki. Tehát még hogyha szárnyalnának is ezek a befektetések, akkor se térülnének meg soha. De nem is szárnyalnak. Tehát ezt kell látni, hogy azok a növekedési irányok, amiket végtelen bölcsességében az önkényuralmi kormány kiválasztott, azok mind zsákutcának bizonyultak, és ez beprogramozza Magyarországnak a leszakadását minden más tényezőtől teljesen függetlenül.
Hadd kérdezzek itt közben valamit. Amikor azt említi, hogy mondjuk ezek az akugyárakban, betelepülő akugyárak, vagy éppen a BID esetében egy gyártó cég is, rettenetes, ugye sok 10 vagy 100 milliárd forintos támogatásokat kapnak, és ön azt mondja, hogy ez soha nem fog megtérülni, akkor ezt a magyar kormány miért csinálta? Neki nem kell a pénz.
A magyar kormánynak kell a pénz, csak nem abban a formában, hogy ezek a fejlesztések úgymond nemzetgazdasági szinten megtérüljenek. A magyar kormánynak egyrészt szűkön véve arra kell a pénz, hogy a saját költségvetési felelőtlen túlköltekezését évről évre elfedje, másrészt arra, hogy az általa finanszírozott oligarchiát, amelyik egy versenyképtelen, nemzetközileg versenyképtelen oligarchia, kitömje pénzzel, hogy ők annak ellenére talpon tudjanak maradni, hogy egyébként a tevékenységük minden szempontból káros a nemzetnek. Tehát nagyon lényeges, hogy ugye itt a rövid táv és a hosszú táv ellentmondásáról van szó. Rövid távon ilyen értelemben lehet még sokáig pénzt fölvenni, nem csak Kínától, hanem más országoktól is. Az egész világgazdaság, ha úgy tetszik, úszik a megtakarításokban, amikre majd szeretnék még egy-két szót vesztegetni. Másik oldalon viszont azt látjuk, hogy ha ezeket a megtakarításokat olyan befektetésekre vagy beruházásokra költjük, amik nem térülnek meg, akkor ez beprogramozza a leszakadást és az egy helyben topogást. Hát most ezt látjuk.
Gyakorlatilag az ipari termelés visszaesése és annak a következménye, hogy a kormány rosszul mérte fel az akupiacot?
Itt is szeretnék kettővel hátralépni, mert egy normális gazdaságban nem a kormány dönti el, hogy mibe fektetünk be, hanem a piac. Na most, a piac lehet, hogy úgy döntött volna, hogy ezeknek az autóipari vagy akkumulátor fejlesztéseknek az egy része megéri. De nem ennyi. És ráadásul nem a piac döntött el, hangsúlyozom, hanem a magyar kormány, amelyik még egyszer hangsúlyozom, az ő végtelen butaságában úgy gondolja, hogy a növekedést azt az állam gyártja. Nem, a növekedést azt a piac szereplői, a munkavállalók, a munkaadók, a befektetők, a megtakarítók, a fogyasztók, az exportőrök állítják elő saját önálló józan döntéseik alapján, amelyiknek a következményeit utána ők maguk szenvedik el. Ha jó volt a döntés, akkor nyernek, ha rossz volt a döntés, akkor vesztenek. Miután az állam döntötte el ezeknek a fejlesztéseknek a jelentős részét Magyarországon, ezért ezen az állam veszít, és az állam úgy veszít ezen, hogy ránk hárítja magyar társadalom tagjaira, fogyasztókra, megtakarítókra. Tehát ez is beprogramozza a leszakadást, és nagyon fontos azt látni, hogy ebből a zsákutcából csak akkor van kiút, hogyha az állam visszavonul, levonul a piacról, hagyja békén a tőkéseket a saját fejük után menni, dönteni, és az állam helyett a piac választja ki azt, hogy ki a győztes és ki a vesztes a gazdasági versenyben. Erről szól a kapitalizmus.
Én is azt mondanám, hogy hátráljunk egy kicsit vissza, mert szeretném megkérdezni azt, hogy tulajdonképpen hol romlott el ez a dolog. Kövér Lászlónak, most mindegy, tegyük félre, hogy ki ő, ott egy mondata, csak föl akarom használni, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen 2011-12-től volt 10 olyan nagyon jó éve Magyarországnak, amilyen az elmúlt 100 évben soha. Ez most
törüljük. Ez nem igaz, de igen, nem baj.
Igen. Csak azt akarom mondani, hogy ez a regnáló elit úgy érzi, hogy ő produkál 10 jó évet. És akkor ezután valamikor 23, 22, 23 valami elromlott. Igen, jött a Covid, jött a háború, történt valami, ez roppantotta volna meg a magyar gazdaságpolitikát, vagy pedig a gazdaságpolitikában történt valami, ami eddig is baj volt, csak, hogy mondjam, csak a világgazdaság pozitív működése ezt elfette, és aztán egy idő után már nem fette el.
A magyar gazdaságpolitika 2000 óta tévúton jár. 24 éves története van a felelőtlen, akaratlagos, mondhatnám voluntarista és helytelen gazdaságpolitikának Magyarországon. Az első Orbán kormány idején kezdődött, amikor az export vezérelt beruházások által fűtött és a külső pénzügyi egyensúlyt megőrző növekedés helyett Matolcsy György azt mondta, hogy innentől kezdve költségvetési túlköltekezéssel, a fogyasztás növekedésével és külföldi eladósodással fogunk növekedni. Tehát letértünk a csaknem 30 éve megkezdett egyensúlyőrző aranykori növekedés útjára. Ezt variálta jól-rosszul a Gyurcsány kormány, amelyik olyan mértékben túlhúzta Medgyessy Gyurcsány kormányok a jóléti kiadásokat, hogy a 2008-as világgazdasági válság kitörése után Magyarország volt az első, amelyik levett kalappal, reszkető kézzel az IMF-hez és a Világbankhoz és Brüsszelhez kellett forduljon egy 20 milliárd eurós áthidaló kölcsönért. Mi voltunk az elsők, akik majdnem csődbe mentünk, és csak azért nem mentünk csődbe, mert akkor már az Európai Unió tagjai voltunk. Innentől kezdve a magyar politikai osztály, meg az oligarchia soha nem vonta le a tanulságait annak, hogy miért volt ez a gazdaságpolitika rossz. Itt mindenki szeret túlköltekezni, mindenki szereti a nagy hiányt, mindenki szereti az óriási méretű államháztartást. Ma is a magyar államháztartás a bruttó hazai termék 50%-át elvonja és újra elosztja. Ez a francia-belga mérték után a harmadik legnagyobb újraelosztási fokozat Európában, és se Belgium, se Franciaország nem az éllovasa a növekedésnek. Azok az országok az éllovasai a növekedésnek, ahol az államnak a súlya nem ekkora. 40% kellene, hogy legyen, vagy az alatti, ami azt jelenti, hogy legalább 10% ponttal több az újraelosztás. És itt nem csak arról van szó, hogy miután ilyen óriási az újraelosztás, ezért magasak az adók, jelesül éppen a ÁFA és még néhány más, amit föl bevetett a kormány, hanem az is, hogy utána ezt a sok beszedett pénzt a kormány rosszul költi el. Tehát mind a két oldalon baj van, az államháztartás mind a két oldalon hatékonytalan. Márpedig az államháztartás az a modern gazdaságban alapvetően meghatározza azt is, hogy a piac szereplői milyen döntéseket hoznak. És hogyha azt látják, hogy az államháztartás pazarol, túladóztat, és nem ad jó minőségű szolgáltatásokat cserébe ezekért a hihetetlen mennyiségű adókért, akkor megborul a hajlam arra, hogy adót fizessünk, nemzeti sporttá válik az adócsalás és az adóelkerülés, és nagyon sok pénz kiáramlik külföldre, mint ahogy ma is az figyelhető meg. Magasak Magyarországon a megtakarítások, de azt nem belföldön tartja a magyar társadalom, külföldön. Nincs bizalom a kormány gazdaságpolitikája iránt. És ez egy 24 éves történet, műsorvezető úr.
De ez nem csak a kormányzó elithez köthető pénzembereknek a vállalkozás, hogy külföldön tartják a pénzüket, hanem a magyar középosztályé.
Igen, a magyar középosztályé. Rengeteg magyar megtakarítás van Pozsonyban, Bécsben, és még távolabb is, Euróban természetesen, nyilvánvalóan. És ugye nagyon elterjedt már az a nézet, hogyha valakinek véletlenül sok pénze van, akkor azt több országban, több bankban és több valutában kell tartani. Tehát az emberek megtanulták azt, amit úgy hívunk szaknyelven, hogy portfólió diverzifikálás, tehát hogy a megtakarításaimat sokrétűvé teszem, nem teszem minden tojásomat egy kosárba, mert ha az a kosár leesik, akkor az összes összetörik. Helyette veszek egy kicsi kötvényt, egy kicsi részvényt, egy kicsi valutát, talán még aranyat is, ide-oda tologatom a pénzt attól függően, hogy milyen a gazdasági környülállás, és egyáltalán nem a magyarországi viszonyokhoz, hanem legalább az európai megtakarítási szokásokhoz kezd alkalmazkodni a magyar középosztály nagyon helyesen. És egyébként ez is levon a Magyarországon befektethető tőke mennyiségéből.
Amilyen gazdasági irányítás és gazdasági modell kialakult Magyarországon, az mennyire írja le a politikai hatalom kiépülését, pontosabban a politikai hatalom természetét. Mert hát úgy tűnik, hogy mint a Orbánék részint etetni akarták, mint a rendszer támaszait, azokat az oligarchákat, amelyekről egyébként csak arra azt mondják, hogy nem igazi oligarchák, mert nincs politikai hatalom, politikai hatalom egyedül Orbánnak van.
Hanem nem az a definíciója az oligarchiának, de nem baj, folytassa, legyen kedves.
Tehát egyrészt ezeket kell letetni, mert ezek adják a keretét, a vázát, mit tudom én, micsodát a rendszernek. Másrészt viszont az embereknek mindig juttatni kell valamit, hogy ne legyenek elégedetlenek, és hát ez a, hogy mondjam, csak a rezsicsökkentéstől kezdve egészen a ársapkákig, tök mindegy, hogy hogyan nevezzük el, de mindig működött valamiképp, és az emberekben azt az érzetet keltette, hogy ez jól van így. Rosszul jártak vele, igazából, de nem vették észre. És ez a lényeg.
Tökéletesen látja műsorvezető úr a helyzetet, már ami a politikai szintet illeti. De hát ugye látni kell azt, hogyha én tőlem elvesznek 100 forintot, és aztán nagy lelkűen visszaadnak 10-et, akkor nem biztos, hogy hálásnak kellene lennem. Elég lenne elvenni 50 forintot, és azért cserébe jó minőségű közszolgáltatásokat adni, például oktatás és egészségügy. Maradjunk ennél a kettőnél, mert ez olyan mértékben az érdeklődés homlokterében van, hogy még azok a megtévesztett tömegek is, akik úgy gondolják, hogy jó, hát ez a kormány sok mindent adott nekünk, úgymond, de egyébként ez is egy szocialista felfogás. Mi az, hogy adott? A kormánynak nincs pénze, az államháztartás az egy üres cső, amiben akkor van pénz, hogyha elvonta mi tőlünk. És ugye azt osztja vissza egy másik struktúrában. Tehát nem kell hálásnak lenni, hanem az kormánynak és az államnak az a feladata, hogy jó minőségű közszolgáltatásokat nyújtson, és ehhez beszedjen annyi adót, amennyi azoknak a hatékony működtetéséhez elegendő és szüksége. Nem többet. És erre mondtam már, hogy nem kellene a bruttó hazai termék 50%-át elvonni. Elég lenne mondjuk a 40%-át és azt visszaosztani valamilyen más struktúrába. Ráadásul ez a visszaosztás is rossz, mert ugye talán erről is érdemes majd beszélni. A magyarországi úgynevezett családtámogatási, szociális támogatási rendszer az teljesen hatékonytalan és teljesen iránytévesztett, mert ez a jómódúakat támogatja, nem pedig a elesetteket és a szegényeket, aminek az az eredménye, hogy teljes mértékben ketté szakadt ma már Magyarországon a társadalom jómódúakra és elesettekre. De ami az igazán lényeges dolog az, hogy a oligarchia, lehet, hogy politikai hatalma nincsen, mert ugye a politikai hatalom az a önkényúr kezében van teljes egészében, de nagyon lényeges, hogy az önkényúrnak szüksége van ezekre az oligarchákra. Mert ha nem lenne szüksége, akkor lekaszálná őket, megtehetné. Miért nem teszi meg? Azért, mert ők fenntartják azt a látszatot, hogy van úgynevezett magyar tőkés osztály, amely a nemzeti kapitalizmus jelszava alatt úgymond a saját fejlődésünket és növekedésünket segíti elő. Ez egyáltalán nem így van egyébként, ez egy parasztvakítás. Ráadásul nem aszerint kell különbséget tenni tőkés és tőkés között, hogy mi a nemzetisége, hanem hogy becsületes vagy nem becsületes. Jogkövető magatartást folytat, vagy pedig tiporja lábbal a jogot. Tehát a külföldi befektetőket lehet szídni, de a külföldi befektetőket nem érdemes szídni, hiszen azoknak jelentős része sokkal inkább jogkövető magatartást folytat Magyarországon, mint ez a bizonyos oligarchia, amely, mint mondtam, csak azért tud fennmaradni, mert egyébként az önkényúrnak az az érdeke, hogy ő fönnmaradjon, és ennek érdekében őket mentesíti a piac kegyetlen, szigorú törvényei alól és támogatásokkal, kedvezményekkel, sőt a törvények meghajlításával őket kezdeményezi és kedvezményezni. Tehát nagyon lényeges, hogy lássuk azt, hogy ez egy olyan rendszer, amelyik gúzsba köti igazából a magánkezdeményezést, nem teszi lehetővé, hogy a piacok jelentős részére új szereplők, korszerű eszmékkel, hatékonyabb beruházásokkal belépjenek, és ezáltal ők alkossák a növekedésnek azt a motorját, ami fenntartható, mert nem rombolja szét a pénzügyi egyensúlyt. Ez a lényeg.
Nem érdeke a rendszernek egy ilyen piaci modell működtetése, ez önmagában még nem veszélyeztetni a hatalmat. egy ideig.
Nem érdeke, mert azt lehet látni, hogy ahol piaci verseny van, és éles piaci verseny van, ott előbb-utóbb éles politikai versenynek is kellene lenni. Ez a két dolog összefügg, ezt nem én találtam ki, ezt ma 100 éve tudjuk, hogy ideig, óráig lehet működtetni hatékony, versenyképes piacgazdaságot. Volt ilyen Dél-Koreában, volt ilyen Japánban, volt ilyen Tajvanon, és aztán 20-30-40 év múltán ez a plurális gazdaság, a sokrétűsödő, kezdeményező képes, a tehetségnek teret adó gazdaság kiköveteli, hogy ugyanezek a törvények és szokások érvényesüljenek a politikai szférában is, és akkor jön a liberális demokrácia. És ez a nagyon érdekes, hogy egy bizonyos szinten túl, egy úgynevezett közepes jövedelem szinten túl, minden gazdaságban ezek az erők megsokszorozódnak, ha és amennyiben a piacgazdaság ezt megengedi. Ahhoz, hogy ne sokszorozódjanak meg, ahhoz a piacgazdaságot el kell torzítani. A magyarországi önkényuralmi rendszer ezt tökéletesen fölismerte, hogy az a torzítás, amit már a Medgyessy Gyurcsány kormány elvégzett, hogy egy ilyen szocialisztikus, osztogatva, fosztogató, Liska kifejezését használtam, rendszert épített ki a versenyképes piacgazdaság helyett, ezt ők átváltoztatták teljes etatizmussá, vagyis államközpontú gazdaságpolitikává, amelyik állam egyébként ennek az oligarchiának a fogja, és annak az érdekeit szolgálja. Ez úgy tűnik föl, minthogyha ez a magyar nemzet érdekeit szolgálna, ez is a parasztvakítás része, de valójában annak a 200-300 embernek az érdekeit szolgálja, akik ma a Magyarország oligarchia letéteményesei.
Mi a magyarázata, hogyha mindez így van, hogy gyakorlatilag ez a rezsim a társadalom egy elég jelentős része közmegelégítésére működött, és a társadalom úgy érezte lehet, hogy hibásan, de hát még a percepció lényeges, hogy igazából igen, mennyi pénzbe ez ebbe, ez egy sajnos másodlagos, úgy érezte, hogy rendben vannak a dolgok, hogy jól mennek a dolgok. Ha ez a modell, amit átvettek és működtettek, ez tulajdonképpen egy önkizsákmányoló, mármint az ország szempontjából önpusztító,
igen,
és előbb-utóbb egy csődbe vívő vállalkozás, akkor ennek hamarabb is meg kellett volna történnie, nem?
Már minek kellett volna hamarabb
megtörténnie? Hát ennek, hogy kiderül, hogy ez a modell ez nem működtethető. Pláne,
igen,
pláne, hogy volt egy rendszerváltás Magyarországon, ahol ez bukott meg.
Igen. Tegyünk különbséget a kisméretű nyitott gazdaság és a nagyméretű zárt gazdaság között. Ez utóbbira a legjobb példa Oroszország. A magyarországi önkényuralmi rendszer ideológiai példaképe Oroszország. Igen ám, de mi egy kicsi nyitott gazdaság vagyunk, amelyik nem mellesleg, hanem hála Istennek az Európai Unió része. Ezért két dolgot nem tehet: nem zárhatja le a határokat, tehát akinek nem tetszik a rendszer, el lehet menni. Másrészt a magyar forint konvertibilis. Nem lehet visszavonni a konvertibilitást, ami nagyon lényeges, mert nem tudom, figyelte a műsorvezető úr, hogy 2022. február 24-e után az Orosz Központi Bank folyamatosan és fokozatosan visszavette az orosz rubel, addigra már elért teljes konvertibilitását. Tehát ma már Oroszországban nem lehet számolatlanul átváltani a helyi nemzeti valutát, és nem lehet kiutalni külföldre. Megtalálják az 1000 kiskaput, nem erről van szó, különösen az oligarchia, amelyik már eleve a rendszerváltás óta a pénze nagy részét Cipruson, vagy éppen az öböl országokban tartja. De a lényeg az, hogy a kisember ma már fogja az orosz államnak. A magyar önkényuralmi rendszernek sajnos ezek a lehetőségek, sajnos idézőjelben, nem állnak rendelkezésre, és ez nagyon fontos, mert ezek mint egy biztonsági szelepet játszanak. Tehát a magyar értelmiségnek, a munkavállalók mozgékonyabb, fiatalabb, iskolázottabb rétegeinek van lehetősége elmenni. Van lehetősége valamiféle alternatív életutat a magánszférájában követni. És ez nagyon lényeges, mert ez hozzájárul a rendszer stabilitásához. Mindenki, aki elégedetlen, az elmegy, aki pedig nem tud nyelveket, és nincsen piacképes szaktudása, azzal találkozom Bécsben, mint utcaseprővel, vagy ha megtanul egy picit németül, akkor már bolti kiszolgáló, esetleg McDonald's-ba felszolgáló lehet, de az már ugye front office, tehát az már közölítjük ügyfeles, az már nagyon fontos. Igen. Több mint 100 000 honfitársunk dolgozik Ausztriában. Ez a alsó szint, és ennél ugye attól függően, hogy milyen turista szezon van, még többen is mennek. De ez nagyon lényeges, hogy ez is hozzájárul a rendszer stabilitásához. Tehát ennek a rendszernek nem kell feltétlenül összedőlni, ez nem megy csődbe. Ennek a rendszernek a halála a stagnálás, a leszakadás, a nem növekedés. De hogyha a gazdaságtörténet példáit megnézzük, hát Kína 1000 évig stagnált. Nincs azzal sem probléma. Nem feltétlenül kell növekedni. Hol van az előírva, hogy egy gazdaságnak növekedni kell minden körülmények közepette? Nem. A növekedés az egy újkori jelenség, az 200 éve van, 1820, az angliai ipari forradalom kezdete, akkortól indult meg ez, és a közgazdaságtanba is akkor vált egy fontos témává, hogy vajon mi a növekedésnek a motorja, és mire kell tenni a hangsúlyt. Korábban senkinek eszébe nem jut, hogy miért kell növekedni, mi az, hogy növekedés. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ennek a rendszernek ilyen szempontból a lehetőségei nem csekélyek, de még arra a kérdésre is szeretnék válaszolni, hogy ugye az itthon maradt tömegek jelentős részét hogy lehet fogolyá tenni egy ilyen oligarchikus rendszerbe? Hát például azzal, hogy tönkretesszük az oktatást. És akkor a kiművelt emberfők sokasága helyett van nekünk a kiműveletlen emberfők sokasága, amelyik egyébként meghatározza, hogy milyen beruházásokat lehet idehozni, mert a akkumulátorgyárba segédmunkás vagy betanított munkás kell. Ott a szakmunkának nagyon kicsi a szerepe és jelentőség, és azokat egyébként is külföldi mérnökökkel és külföldi dolgozókkal töltik be. A másik oldalon van a mezőgazdaság, van a közmunka, ahol pedig politikailag meg lehet zsarolni a kiszolgáltatott tömegeket, mert vidéken azért azt látnunk kell, hogy nem azért szavaznak a Fideszre a tömegek, mert annyira szeretik, hanem mert hogyha nem szavaznának a Fideszre, akkor nem lenne közmunka se. Tehát ez egy oligarchikus önkényuralmi rendszer, amelyik csak akkor virul, hogyha ezt a úgynevezett államot minden vonatkozásban fent tudja használni a saját célja érdekében, és akkor még nem beszéltünk az ideológiai szintről, nevezetesen arról, hogy a nacionalista retorika, mi különbek vagyunk mindenkinél, és mi egy sértett és megnyomorított nép vagyunk, amelyet most sikerült egy kiváló férfiúnak felemelni. Ez nettó hülyeség. És ez a oligarchia félelmét és az önkény úrnak a önbizalom hiányát fejezi ki. Magyarország soha nem volt ennyire szabad, mint most. És ezzel a szabadsággal, amit egyébként Gorbacsovtól kaptunk a kezéből, nem tudtunk helyesen élni. Ez az igazi magyar tragédia.
El van itt azért még valami, hogy tudnélik, ha nincs növekedés, és a stagnálással el van az a rendszer, akkor hát nem igen tud annyit adni, mint amennyivel eddig békén tudta marasztalni az embereket, és az oligarcháknak pénzt tudott juttatni, mert akkor mindenből sokkal kevesebb van. Tehát nem baj-e mégis? Mert amikor hallgatja az ember a pénzügyminisztert, vagy ezt a gazdasági minisztert, akkor folyton azt a sürgetést érzi ki a szavaiból, hogy ja Istenem, add már meg azt a jövőbe, azt a 4%-ot, mert akkor rendben leszünk. A rendszer is rendben lesz, mi is rendben leszünk, meg a támogatottjaink is.
No, akkor térjünk vissza oda, amit az előbb abba hagytam, hogy 24 éve rossz a gazdaságpolitika. A jelenlegi kormánynak volt 5 jó éve. 2014-2019. Ez egy nagyon jó időszak volt, tehát a Covid előtti 5 év, ugyanis ebben az időszakban a világgazdasági feltételek páratlanul kedvezően alakultak Magyarország számára. Ezt 3 dologban lehet összefoglalni. Az egyik az, hogy Németországban, illetve az Európai Unióban szinte korlátlan export lehetőségek álltak rendelkezésünkre, és ezeket az export lehetőségeket, főleg azok a külföldi vállalatok, amelyek akkor már ide települtek, remekül ki tudták használni. A másik, hogy úszott a világgazdaság a megtakarításokban. Hogyha azt nézzük, hogy Kínában, még akkor Oroszországban is, Dél-Kelet-Ázsiában, az arab-öböl országaiban hihetetlen mennyiségű nem elköltött pénz állt rendelkezésre, és ezt nem csak az amerikai állampapírokba fektették be, hanem igyekeztek ők is sokrétűvé tenni a befektetéseiket, tehát vettek egy kis magyar állampapírt is. De itt a nagyságrendek olyan mértékűek, hogyha ezek vesznek egy kis mértékű, őhozzájuk képes kevés magyar állampapírt, az nekünk már sok. Ennek az a következménye, hogy nagyon alacsony kamatra sikerült Magyarországnak akkor hitelt fölvenni. Nagyon alacsony kamatra. És ez azt jelentette, hogy a magyarországi befektetéseknek nem kellett olyan magas profit követelményeknek eleget tenni, mert a tőke költsége a nullához közelített. És ez igaz nem csak az államra, hanem a magántőkésekre is, akik szintén ugyanazon a tőkepiacon versenyeznek az államokkal szemben ezekért a bizonyos világméretű, horribilis összegű megtakarításokért. És végül, de nem utolsó sorban lényeges az is, hogy ebben az időszakban nem voltak olyan éles konfliktusok a nemzetközi szintéren. Tehát ma azért nem lehet eltekinteni egyrészt attól, hogy Ukrajnában háború van, másrészt nem lehet attól eltekinteni, hogy Trump elnöksége óta hihetetlenül éles konfliktus van az Egyesült Államok és Kína között, amelyik vámháborúban is kifejeződik, amely kezdi széttörni, szétrepeszteni azt a globalizált világgazdaságot, amit már majdnem megszoktunk, hogy hát tényleg oda kell befektetni, ahol a legnagyobb profit jelentkezik, és ez lehet éppen Kína, vagy Oroszország, vagy Dél-Afrika, vagy Latin-Amerika, teljesen mindegy. Ennek a világnak vége. Most az amerikai tőke Kanadába, Mexikóba, Dél-Kelet-Ázsiába, Vietnámba, Indiába, ilyen helyekre fektet. Magyarországra jóval kevésbé, Kínába szinte egyáltalán nem. Tehát nagyon érdekes, hogy igenis ezer szállal függ a magyar gazdaság azoktól a világgazdasági folyamatoktól, amelyek a látszatát, szivárványszínű látszatát 5 évre fölrajzolták egy aranykori növekedésnek, de amelyiket egy pillanat alatt széttört az a wuhani vírus, amit utána COVID-19-nek kezdtünk el nevezni, és nézzük meg, azóta a magyar gazdaság nem tudott kikecmeregni ebből a csapdából. Nálunk volt a legnagyobb infláció az Európai Unión belül, aranyérmesek voltunk, legyőztük Romániát, pedig az szokott lenni a dobogó első helyén, alacsonyabb a növekedés, mint Romániában. Leszakadtunk Szlovákiától, most már legalább 20%-kal, nem beszélve a balti államokról, ami fényesen bizonyítja, hogy már 20 éve el kellett volna kezdeni az euró bevezetését, mert az hozzáad a növekedéshez, nem pedig elvesz belőle. És végül, de nem utolsó sorban, látjuk azt is, hogy Magyarországon ezek a bizonyos államilag agyon támogatott befektetések nem hozzák meg azt a hozzáadott értéket, ami a tartós és pénzügyileg egyensúlyozó gazdasági növekedés elengedhetetlen feltétele.
Az ember azért érezheti úgy, hogy hát ez a kormány a nehéz időkben is sok mindent megtesz a lakosságért. Éppen most olvasom, hogy a KSH friss adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 642 ezer forint volt, és ez 13%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. Úgyhogy lehet, hogy vissza kell vonnom, amit korábban gondoltam, hogy nem ad ez a kormány, vagy nem tud annyit adni pangás idején. De azért 642 ezer forint az már jó.
De a gondolkodás nem jó, bocsásson meg, műsorvezető úr, nem a kormány adja a munkabért. Az állami szektorban igen, de az azért nem a döntő. A magántőkések, munkaadók adják, úgymond fizetik, nem adják ők se, utálom ezt a szót, hogy adják, mert ez úgy tűnik, minthogyha hálásnak kéne lenni azért, hogy valaki dolgozik, és ezért munkabért kap. Magántőkések zöme nem hülye, és nem fog olyan munkabért fizetni, ami az ő vállalkozását veszteségessé teszi. Hogyha fizet magasabb bért, akkor annak tipikusan kettő darab oka szokott lenni. Az egyik oka az, hogy verseny van, meg kell tartani neki a jó minőségű munkaerőt, mert máshol is többet fizetnek adott esetben. A másik oka pedig az, hogy magas az infláció. Tehát az inflációnak utána kell menni. Na most vonjuk le az inflációt abból a 13 vagy 16%-ból, és akkor már fele eltűnt. Tehát nagyon lényeges az, hogy ne névleges mértékeket nézzünk. Hát a névleges bruttó hazai termék most is nőni fog ebbe az évben. Na de még mindig 5% az infláció, ami még mindig dobogós hely az egész Európai Unióban. És másokat is érinti a háború, tehát ez nem háborús infláció, hanem a kormány rossz, helytelen és felelőtlen gazdaságpolitikájának a következménye. Honnan lehet tudni? Úgy, hogy legalább 6%, ha nem több, az államháztartás hiánya. Túlköltekezéssel lehet osztogatni. Hitelből, nem abból, amit megtermelt a magyar társadalom.
És végül, hát nagyon kevés időnk van már hát, de azért egy jó 10 percünk van. Tehát ki lehet fejteni azért, hogy ezután a helyzet után mi következhet? Tehát egy rossz stagnáló, egy elszabott, hogy mondjam csak, Hofival, igen, egy elszabott gazdaságpolitika, egy rossz helyzet, egy rosszabbodó hangulatú társadalomban, ahol úgy tűnik, hogy a politikai elégedetlenség is tudott egy olyan pártot szülni, ami megrengeti legalábbis egy kicsit a rendszert, és hát a repedései nyilvánvalóvá válnak. Nem mondom, hogy ledől, repedései vannak, elég komolyak. És nyilvánvalóvá vált, azt hiszem mindenki előtt az elmúlt hónapokban, hogy mire nem képes. Csak nézzük meg a vasutat, hogy mi történik, nézzük meg az egészségügyről készült fotóit.
Oktatás, ne felejtsek, igen, a vezető úr.
Amit egyébként tudunk, de az, hogy elénk van pluszban tárva a médiában, a közösségi médiában, az mintha egy valami új tudás lenne, pedig hát nem az. Tudtuk eddig is.
Igen.
Csak most rádöbbennek, hogy tényleg így van. Szóval mi jön most?
Szerintem még néhány évig, nem tudom hány évig, ez a lassú porladás, a rendszernek a szétesése lesz megfigyelhető. Ezt persze, még egyszer hangsúlyozom, külső tényezők jelentős mértékben befolyásolhatják, adott esetben lassíthatják, vagy felgyorsíthatják. Mondok egy példát, ha Trump nyer ismét Amerikában, akkor a jelenlegi önkényuralmi kormány repesni fog az örömtől, aminek az is lehet a következménye, hogy az amerikai elnök 4 évig ezt az országot különös kegyekben, netán csengőbongó dollárokban fogja részesíteni.
És el fogja nézni csak a kínai kalandunkat?
Mindent el fog nézni, mert az ő kalandjai legalább annyira bornírtak, mint a magyar miniszterelnöké. Gondoljon arra, hogy Kim Jong-un észak-koreai diktátorral milyen puszipajtások voltak a vietnámi megbeszélés nyomán. Ha marad a demokrata párti elnökség Kamala Harris vezetésével, akkor ez nem lesz, tehát akkor az Európai Unió is erősíteni fogja azokat a követeléseket, amelyek elsősorban azért lényegesek, mert a jogállam helyreállítására irányulnak, és a jogállamot azért szeretném a kedves hallgatók számára is rendkívül erőteljesen aláhúzni, mert jogállam nélkül nincs gazdasági jólét és növekedés sem. Tehát itt függ össze a politika és a gazdaság nagyon erősen. Kínában, más országokban is megfigyelhető. Kína gyorsan tudott növekedni egy nagyon alacsony szintről, amíg eljutott a közepesen fejlett és a közepes jövedelmi országok szintjére. De itt jön be az, amit úgy hív a közgazdasági szakirodalom, hogy a közepes fejlettség csapdája, amikor már nem arról van szó, hogy mások által levetett technológiát kell alkalmazni olyan export termékek előállítása érdekében, amit az olcsó hazai munkaerővel, kizsákmányolással, ha úgy jobban tetszik, lényegében a növekedés motorjává lehet avatni, hanem arról van szó, hogy most már elértünk egy közepes színvonalat, és most már az számít, hogy van-e innováció, van-e kutatásfejlesztés, és azoknak az eredményei gyorsan lecsorognak-e a gazdaságba, amihez az kell, hogy szabadság legyen. Szabadság legyen a vállalkozói szférában, kísérletezés lehetősége, hogy úgynevezett vállalkozói tőkefinanszírozásnak legyen piaca, és nagyon lényeges, hogy ilyenkor az önálló vállalkozók jogbiztonságban érezhessék magukat, nem egy ragadozó állammal kell szembenézniük, hanem az állam megvédi őket más vállalkozók esetleges ragadozó taktikái ellen. Tehát a jogbiztonság elsősorban szerződések kikényszerítését jelenti, a magántulajdon szentségét, amit egyébként ez a ilyen szempontból rendkívül szocialista jellegű kormány egyáltalán nem tart be Magyarországon, ami megtetszik neki, azt elrabolja. Nagyon lényeges, hogy a közepes fejlettségi szintről tovább haladásnak szükséges, ám de nem elégséges föltétele a jogállam visszaépítése Magyarországon. Ez lesz a következő évtizednek, ha úgy tetszik, a legnagyobb kihívása. Ha sikerül ezt az önkényuralmi rendszert a történelem szemétdombjára utalni, és visszaépíteni hosszú fáradtságos munkával a gazdasági jogállamot is, amelyben az egyes gazdasági intézmények, azok egymás fékjei és ellensúlyai, és amelyik kikényszerítenek egyébként egy észszerű, szakszerű és a nép előtt felelős gazdaságpolitikát, ami nem hitelekből akar jólétet teremteni, hanem ösztönözi a magyar társadalmat arra, hogy dolgozzon, és megtakarítson, és befektessen nem külföldön, hanem itthon, mert tudja, hogy a befektetései azok az állam által is védettek, mindenféle szempontból hatékonyak lehetnek, és ehhez járul versenyképes oktatás, jó minőségű egészségügy, ami a munkaerő minősége szempontjából is rendkívül fontos tényezők, és akkor majd nem leszünk, úgymond, kicsit demagóg éllel mondom, a külföldi tőkének a levetett gyarmata, hanem mi magunk tudunk betörni a fejlődés élvonalába, és felzárkózunk az európai életszínvonalra.
Ehhez például, ha már a külső körülményeknél tartunk, az is kellene persze, hogy Magyarország elkötelezettsége a kelet felé, mondjuk Oroszország felé és Kína felé, akár pénzügyi szempontból, de más szempontból is oldódjon. Tehát, hogy ez az ország vesse el az illúzióit a szuverenitásról, viszont ami szuverenitás egy országnak jár, és ami működőképes és kell is, azt meg visszaszerezze.
Szerintem az Európai Unió az optimális kerete a magyar szuverenitás visszaépítésének. A magyar szuverenitás elveszett akkor, amikor az önkényuralmi rendszer, az orosz titkosszolgálat és a kínai rendőrök homokozójává silányította Magyarországot. Tehát tiszta röhely, hogy ebben az országban az önkényuralmi rendszer szuverenitásról mer beszélni. Ők azt tálcán oda kínálták a legocsmányabb önkényuralmi rendszereknek, ami létezik a világban. Innentől a nulláról kell majd ezt újjáépíteni, Nyilvánvalóan úgy, hogy egyébként az európai népek bölcs közösségében ez nem lehet teljes szuverenitást. Mert nincs ilyen már, hogy teljes szuverenitás. Egy kicsi nyitott ország, amelyik egy nála sokkal nagyobb integrációnak a tagja, az csak az osztott szuverenitásról beszélhet. Azokon a területeken kell megőriznünk a szuverenitásunkat, ahol a magyar állam és az azt képviselő kormány hozzá tud tenni az európai építményhez, nem pedig elvenni belőle. Tehát egy csomó területen ez azt jelenti, hogy átadjuk a szuverenitást, tessék gondolni az euróra, amiről mondtam, már 20 éve be kellett volna vezetni. Ma sincs monetáris szuverenitás, ez tiszta porhintés, hazugság, parasztvakítás. Egy kicsinyitott gazdaságban, konvertibilis valuta mellett ez már régen elveszett, viszont cserébe nem kaptuk meg azt a biztonságot és azt a stabilitást, amit az euró jelent, és ami kiszámíthatóságot ez közvetít a magyar vállalkozói osztály felé, hogy igenis a pénzét, annak értékét meg tudja őrizni.
Hát csak egy rövid kérdés felelet még, és azoktól a pénzügyi terhektől, amelyek lekötnek bennünket mondjuk Kína mellett, meg lehet szabadulni?
Hogyha lesz gazdasági növekedés, akkor igen. Az adósságot nem visszafizetni kell, ki kell növekedni belőle. És olyan gazdaságpolitikát kell folytatni, amelyik egyensúlyőrző, ami azt is jelenti, hogy az államháztartásnak nem szabad túl magas hiányának lenni. Már nincs időnk róla beszélni, de az államháztartás folyóköltségvetési részének egyensúlyba kell lenni, és a beruházásokra lehet csak hitelt fölvenni abban az esetben, hogy azoknak a hozama legalább akkor, mint a kamat, amit fizetünk ezekért.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen.
Bokros Lajos közgazdász volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, köszönjük szépen a figyelmüket a mai teljes műsor folyamán. A kellemes napot kívánunk, minden jót!